testvérek, helyünket elfoglalva hallgassuk meg Istennek igéjét, amelyet szeretnék nektek olvasni Malakiás próféta könyvéből. Malakiás próféta könyvének első fejezetének a 6. versétől kezdődően egészen a fejezet végéig. Így szól hozzánk a mindenható Isten. A fiú tiszteli atyát, a szolga az urát. Ha én atya vagyok, miért nem tisztelnek? Ha én úr vagyok, miért nem félnek engem? Mondja a seregek ura nektek, ti papok, akik megvetitek nevemet. Ti ezt kérdezitek. Mivel vetettük meg nevedet? Azzal, hogy ortálomon tisztátalan kenyeret hoztok. Mivel tettük tisztátalanná? Kérdezitek. Azzal, hogy az úr asztalát lebecsülitek. Mert vak állatot hoztok áldozatul, és nem tartjátok rossznak. Sátát vagy bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak. De vidd csak azt a helytartódnak. Kegyes lesz a hozzád, és szívesen fogad-e, mondja a seregek ura. Esedezzetek csak Istenhez, hogy kegyelmezzen meg nekünk. Ha ilyen ajándék van a kezetekben, szívesen fogadja el tőletek, mondja a seregek ura. Bárcsak volna közületek, aki bezárná a templom ajtaját, és ne égne hiába oltáromon a tűz. Nem telik kedvem bennetek, mondja a seregek ura. Nem kívánok tőletek áldozatot. Hiszen napkelettől napnyugatig nagy az én nevem a népek között, és mindenütt jó illatú áldozatot mutatnak be nevemnek, és az tiszta áldozat. Mert nagy az én nevem a népek között, mondja a seregek ura. Ti pedig meggyalázzátok, amikor azt gondoljátok, hogy az úr asztalát tisztátalanná szabad tenni hitvány terménnyel és eledellel. Azt mondjátok, micsoda fáradtság, és még lihegtek is közben, mondja a seregek ura. Pedig lopott állatot hoztok, vagy sántát és bénát. Ha ilyen áldozatot akartok hozni, nem kívánom tőletek, mondja az úr. Átkozott a csaló. Van épp hím állat a nyájban, mégis hitvány áldozatot hozol az úrnak, ha fogadalmat teszel. Pedig én nagy király vagyok, mondja a seregek ura, és félik nevemet a népek. Fennállva hallgassuk meg Istennek igéjét, amelyet szeretnék nektek olvasni Malakiás próféta könyvének, abból a szakaszából, amelyet már az előbb is olvastam. Egyetlen verset szeretnék újra felidézni ebből. Isten kérdezi, a fiú tiszteli az atyát, a szolga az urát. Ha én atya vagyok, miért nem tisztelnek? Ha én úr vagyok, miért nem félnek engem? Mondja a seregek ura nektek. A múlt héten már Malakiás könyvéről szolgálhattam, és most szeretném folytatni ezt a elkezdett sorozatot. Talán azért is, mert Malakiás könyvét én azt gondolom, hogy a többi kis prófétával együtt nagyon kevéssé ismerjük. De lehet, hogy inkább úgy kell mondani, hogy én kevéssé ismerem. De remélem, hogy ezután a sorozat után mindannyian azt mondjuk majd, hogy ez egy nagyon is elgondolkodható könyv, amely hozzánk akar szólni, és amely hozzánk is szól, annak ellenére, hogy nagyon régen íródott már, úgy, ahogyan a Bibliának a kijelentései nagyon régen hangzottak el, de ennek ellenére mégis nagyon elevenek és nagyon élőek ma is. Kedves testvérek, Malakiás könyve tulajdonképpen azért is érdekes könyv, mert egy párbeszéd. Egy párbeszéd Isten és az ő népe között. Úgy képzeljétek el, mintha Isten leülne az asztal egyik végére, leültetni a népét, a nép vezetőit, a papokat a másik oldalra, és elkezdene velük beszélgetni. Én azt gondolom, hogy ez már önmagában is egy nagyon nagy dolog, amikor az Isten leültet bennünket, és elkezd velünk beszélgetni. Hogy nem azzal kezdi, hogy rögtön üt, vagy rögtön a haragját jelenti ki, vagy valamiféle ítéletet, ítéletének következtében olyan következményei lesznek az életünkben, amelyek aztán elhordozhatatlanok, hanem az Isten előbb beszélgetni akar velünk. És ebben az igében is ez a fantasztikus, hogy az Isten beszélget az ő népével. És az egészben az az érdekes, hogy mi, akik jóval, hát több ezer évvel az elhangzott beszélgetés után élünk, mégis fültanúi lehetünk ennek a beszélgetésnek azáltal, hogy olvassuk ezt a könyvet. Belehallgathatunk ebbe a beszélgetésbe. És teszi ezt Isten azért, hogy bennünket is elgondolkoztasson arról, amiről Isten az ő népével akart beszélgetni. A mostani résznek a beszélgetés part, a két partner, az egyik oldalon ott ülnek a papok, a másik oldalon ott ül Isten, de ne akadjunk fenn ezen, és ne dőljünk hátra nagy nyugodtan, hogy hát mi nem vagyunk papok, mert tudjátok jól, hogy mindazok, akiket Krisztus elhívott, azok tulajdonképpen az új szövetség értelemben véve mindannyian papok. Ezt olvassuk Péter első levelében, hogy mindannyian királyi nemzet, papok vagytok. Tehát úgy hallgassuk ezt az igét, hogy az Isten rajta keresztül hozzánk szeretne szólni, még akkor is, hogyha nem végeztünk teológiát, nem jártunk olyan iskolákba, ahol lelkészeket képeznek, mert az Isten az ő népéhez akar szólni hozzánk. Az ószövetségi papokat, akik Lévi törzséből számoztak, Mózes testvérének, Áronnak az utódai voltak, azzal a kettős feladattal bízta meg Isten, hogy képviseljék őt a nép között, tanítsák meg a népnek az ő törvényeit, közvetítsenek közte és a nép között, és közben az életükkel, a hiteles életükkel és a szavaikkal megmutassák az emberek számára azt, hogy mit jelent a hiteles Isten tisztelet. És mondjátok, nem ugyanerre hív bennünket az Isten? Hát bennünket is ugyanerre hív az Isten, hogy éljük oda az emberek elé az Isten tiszteletét. Mert tudjátok, az Isten tisztelet az nem akkor kezdődik el, amikor a harang megszólal, hanem az egész életünk egy Isten tisztelet. Minden, amit csinálunk, minden, amit szólunk, minden, amit beszélünk, ahogyan járunk, kerünk az emberek között, ahogyan megéljük a hétköznapi dolgainkat, az maga az Isten tisztelet. Azzal magával azt mutatjuk meg, hogy mi mennyire tiszteljük az Istent, mennyire szeretjük őt, és mikor már megérkezünk magára a vasárnapi Isten tiszteletre. Tulajdonképpen már mögöttünk van egy hétnek az Isten tisztelete. Ez csak egy különleges, minősített pillanat, amikor együtt állunk meg így a gyülekezet közösségében az Isten előtt. Ez egy minősített pillanata és minősített alkalma az életünknek. Az Isten tiszteletünknek a része nem az Isten tisztelet, hanem az Isten tiszteletünknek egy különös és minősített pillanata. Mert Isten bennünket is arra hív, hogy közvetítsünk az emberek és közte, azok között, az emberek között, akik még nem ismerik őt, akik még nem úgy ismerik őt, ahogyan mi ismerhetjük őt, hogy az életünkkel, a szavainkkal, a döntéseinkkel odaéljük az emberek elé azt, hogy miért érdemes tisztelni Istent. Látjátok, hogy egyáltalán nem olyan dolgokról beszél tehát Malakiás, amelyek tőlünk függetlenek és idegenek, hanem olyan dolgokról beszél, amelyek nagyon is érintenek bennünket, mert bennünket is ugyanerre hív Isten, amire egykor az ószövetségi papokat hívta, hogy igenis tanítsuk az embereket szavainkkal és életünkkel arról, hogy mit jelent tisztelni őt. A mai alkalommal az az egyetlen vers, amit felolvastam nektek, tulajdonképpen mondhatnám, hogy az egész könyvnek egy kulcsverse. Egy olyan kulcsverse, ami alapját adja mindannak, amit Isten utána majd mondani fog ebben a párbeszédben. Csak emlékeztetésül hagy olvassam fel újra. A fiú tiszteli atyát, a szolga az urát. Ha én atya vagyok, miért nem tisztelnek? Ha én úr vagyok, miért nem félnek engem, mondja a seregek ura nektek, ti papok, akik megvetitek nevemet. Ez az alapja ennek a párbeszédnek. Hogy az a vezető réteg, az a papság, amelyiknek az volt a feladata, hogy képviselje Istent, hogy az Isten tiszteletnek a Isten tiszteletét úgymond végezze, csúnya szóval élve, az a réteg egyszerűen megvetette az Istent. Akkor mit várhat el Isten azoktól, akik az ő életüket figyelik? Ha azok nem veszik őt komolyan, akiknek az a feladatuk, az a tisztségük, az az elhívásuk, hogy tiszteljetek engem. És figyeljétek meg, hogy Isten nem csupán úrként beszélget a papokkal, hanem úgy beszélget velük, mint mint akik a gyermekei, és mint akiknek ő az atyuk. Az Új Szövetségben teljesen természetesen vesszük azt, hogy amikor Jézus Krisztus az Istenről beszél, akkor úgy beszél róla, mint mennyei atyáról. De nézzétek meg, hogy már az Ószövetségben is úgy jelenti ki magát Isten, mint aki az övéinek, azoknak, akiket kiválasztott, akiket szeret, az atya. Így beszélget az ő népével, a népének a vezető rétegével, vezetőivel, hogy én az atyátok vagyok. Én szeretlek benneteket. Ugye emlékeztek rá, hogy az előző vasárnap erről beszéltem, hogy az Isten mindannak ellenére szerette az ő népét, hogy a népe olyan volt, amilyen. És én azt gondolom, hogy amikor mi úgy gondolkodhatunk az Istenről, és Izrael is úgy gondolkodhatott az Istenről, mint mennyei atyáról, ez egy olyan bensőséges kapcsolatot jelentett, ami azért más, mint amikor valaki úgy mutatkozik be, hogy én vagyok az Isten. Hát mi se úgy állunk oda a gyerekeink elé, hogy na, én vagyok az apád, hanem egy sokkal bensőségesebb, szeretetteljes kapcsolatban vagyunk azokkal, akik a mi gyermekeink. Az jelenti azt, hogy a mi kapcsolatunk nem egy áthidalhatatlan kapcsolat. Mi nem egy megközelíthetetlen tekintélyként állunk ott a gyerekeink előtt, hanem szeretjük őket, gondoskodunk róluk. Odafigyelünk rájuk, gyengédek vagyunk hozzájuk, törődünk velük, vezetjük őket. Isten mindezt ígéri, amikor azt mondja, meg mindezt adja akkor, amikor azt mondja, hogy én nem csak istenetek vagyok, hanem az atyátok akarok lenni. És azt gondolom, hogy egy ilyen kapcsolatban, egy ilyen bensőséges kapcsolatban teljesen természetes dolog az, hogy az, akit szeretnek, az viszont szeret. Ez egy teljesen természetes dolog, hogy akit törődéssel, odafigyeléssel, szeretettel ajándékoznak meg, az viszont szeret. Az odafigyel, különösen akkor, hogyha egy nálánál hatalmasabb valakiről van szó. Én azt gondolom, hogy egy kisgyereknek, ha valóban szeretettel közelnek fel, nem nagyon kell magyarázni, hogy szeressen viszont, nem? De kisgyerek, akit szeretnek, a szeretettel válaszol. A kamasz már nem annyira, de a kicsi még igen. Bizalommal és szeretettel válaszol arra a szeretetre, amivel közeledünk felé. És tudjátok, pontosan ez az elgondolkodható ezekben a felolvasott versekben, hogy Izrael nem szereti viszont Istent. Isten úgy közelik hozzájuk, mint mennyei atya, úgy gondoskodik róluk, úgy mutatja meg számukra az ő jóságát, és Izrael nem szereti viszont Istent. Már nem tekintenek úgy rá, mint atyára. De már nem is tekintenek úgy rá, mint Istenükre. Ez az elgondolkodható ebben, hogy az Isten azt mondja, hogyha már nem szerettek engem, legalább tisztelnétek. Ha nem tekintetek úgy rám, mint atyára, legalább tisztelnétek, mert tudjátok, hogy ki vagyok. De ti megvettek engem. Elgondolkodtam azon, hogy ez a szó mennyire durva. Mennyire durva dolog az, amikor valakit megvetnek. És hogyan este nekem, ha engem vetnének meg? Az valami olyasmit jelent, kedves testvérek, hogy úgy tekintek egy dologra, vagy úgy tekintek egy emberre, hogy nem számít. Mintha nem is létezne. Átnézek rajta. Nem figyelek oda arra, amit mond. Nem érdekel, amit mond. Mert semmi a szememben az az ember, akit megvetek. Méltatlan ahhoz, hogy odafigyeljünk rá. És Isten ezt a szót használja a népével kapcsolatban, amikor azt mondja, hogy ti átnéztek rajtam. Ti semminek tartotok engem. Ti nem figyeltek oda rám. Ti nem törődtök velem. Nem érdekel az, amit én mondok. Megvetitek a nevemet. És mondom még egyszer, nem a szeretetüket kéri rajtuk már számon, hanem azt kérdezi, hogy ti miért nem tiszteltek akkor engem? Ha már nem szerettek, legalább tisztelnétek, mert tudjátok, hogy én kicsoda vagyok. Mert ha tudnátok, hogy kicsoda vagyok, akkor nem közelednétek hozzám ilyen méltatlanul, és nem bánnátok velem ilyen méltatlanul. Mert ha tudjátok, hogy kicsoda Isten, ha nem is szerettek engem, legalább nem lennétek annyira őrültek, hogy megvetitek az én nevemet. És ahogy olvassuk tovább ezt a részt, nagyon elgondolkodtató dolog az, hogy a papok meg visszakérdeznek. Mivel vetjük meg a te nevedet? És először azon gondolkoztam, hogy ez egy hihetetlenül cinikus kérdés. Ez egy borzasztóan cinikus, bocsánat a szóért, azt kellene mondani, hogy pofátlan kérdés. Hogy az Isten előtt áll ez a társaság, és akkor visszakérdezi Istent, hogy mivel vetünk mi meg téged? Aztán tovább gondolva be kellett látnom, hogy ez több, mint cinizmus. Ez több, mint pofátlanság. Itt arról van szó, amiről Isten beszél, hogy ez a megvetés maga. Amikor élik az életüket, csinálják a dolgaikat, folyik az Isten tisztelet, végzik a szolgálatukat, és akkor Isten elkezdi sorolni nekik, hogy hát mit csináltok? És ezek az emberek azt gondolják mindarról, amit csinálnak, hogy az helyes. Ugye ezt olvassuk ebben az igerészben, hogy ti hozzátok elém a hitvány állatokat áldozatul, sőt azt olvassuk, hogy lopjátok őket, most képzeljük ezt el, hogy milyen lehet egy Isten tiszteletre úgy menni, hogy ellopnak egy bikát, vagy egy bárányt, és viszik oda áldozatként az Istenet, mintha az övék lenne. Milyen döbbenetes dolog ez? Mennek az Isten elé a maguk lopott hitvány dolgaival, és akkor azt mondják, hogy hát ez helyes, ezt így kell csinálni. Ez az élet. Ez az Isten tisztelet. És akkor azt mondja Isten, hogy hát bocsássatok már meg. Szerintetek ez helyes? Ez így helyes? És akkor azt mondják, hogy hát mi nem vetünk meg téged. Mert ez jó, ezt így kell. Látjátok, ez a megdöbbentő ebben, hogy ezek az emberek úgy vetik meg az Isten nevét, hogy közben azt gondolják, hogy mindaz, amit csinálnak, és ahogyan csinálják, az jó. Mert vak állatot hoztok áldozatul, és nem is tartjátok rossznak. Sántát vagy bénát hozták, és nem tartjátok rossznak. Tudjátok, ebben a gondolkodásban egy kicsit benne van az is. Örüljön az Isten, hogy hozunk neki valamit. Hogy legalább ennyit adunk neki. Mert ez is benne van. Hogy egyáltalán tiszteljük őt valamivel. Ugye emlékeztek rá, hogy a múlt héten azt hallhattuk, hogy Isten mindennek ellenére szereti az ő népét. És most már kezdjük érteni, hogy micsoda ez a szeretet. Hogy az Isten annak ellenére szereti az ő népét, hogy a népe így gondolkodik. Mert ez nem csak a papokra volt igaz, az egész népre igaz volt. Örüljön az Isten, hogy adunk neki valamit. Örüljön, hogy tiszteljük valamit, valamennyire. Hogy még van egy pici hely az életünkben a számára. Örüljön ennek az Isten. Malakiáson keresztül éppen ezért az Isten azt akarja megmutatni az ő népének, hogy ha már nem is szeretik, legalább miért kellene őt tisztelniük. Hogy gondolkozzanak el rajta, hogy ki az, akivel ezt csinálják. És három dolgot mond el az Isten önmagáról. Először is beszél arról, hogy engem tiszteletek kellene azért, mert én vagyok a legfőbb tekintély. Aztán beszél arról, hogy azért kellene engem tisztelnetek, mert én szuverén úr vagyok, aki nem vagyok rátok utalva. Harmadszor azért kellene engem tisztelnetek, és ebben van egy nagy-nagy figyelmeztetés, mert én választottalak ki titeket, és én el is fordulhatok tőletek. Nézzük végig ezt a három dolgot. Ebben a szakaszban az Isten 7 alkalommal mondja önmagáról azt, hogy én a seregek ura vagyok. Tessék otthon elővenni a Bibliát, és tessék megszámolni. 7-szer van benne ebben a szakaszban azt, hogy én a seregek ura vagyok. És egy alkalommal azt mondja Isten, hogy én úr vagyok. De vannak fordítások, amelyekben 8-szor azt az urat is seregek urának fordítják. Isten tehát úgy mutatkozik be, hogy én vagyok a seregek ura. És tudjátok, ez azt jelenti, hogy én vagyok a legnagyobb tekintély. Nem áll fölöttem senki. Vagy ahogyan szoktuk mondani a mi atyánkban, így szoktuk imádkozni, hogy legyen meg a te akaratod, ugye menjen és földön. Ez azt jelenti, hogy az Istené minden hatalom menjen és földön. Hogy angyalok biliárdjai ott állnak az Isten mögött. Hogy a természeti erők, amelyek bennünket meghatároznak, és amivel mi szembe kevesek és kicsik vagyunk. Tessenek csak az évelei árvízre gondolni, hogy milyen kicsi az ember, milyen semmi az ember. Hogy az Isten ezeket a természeti erőket úgy irányítja, hogy az akarata akarja. Vagy milyen roppant hatalom az az Isten, aki valamit gondol, kimondja, és az valósággá lesz. Hát kik vagyunk mi az Istenhez képest? És azt mondja Isten, miért kellene engem tiszteletek? Azért, mert én az vagyok, aki a seregek ura. Akinél nincsen nagyobb tekintély ezen a világon, aki fölött nem áll senki, és akinek az akaratával szemben senki nem tud megállni. Ha az Isten szól, az valósággá lesz. És Izrael papjai ezelé a legfőbb tekintély elé viszik a maguk hitvány áldozatait. Aztán másodszor Malakiás azt is érzékelteti, hogy az Isten, aki a legfőbb tekintély, nincsen ráutalva a mi Isten tiszteletünkre, hódulatunkra és áldozatainkra. És tudjátok, az Isten személye nem változik meg attól, hogy mi tiszteljük őt, vagy nem tiszteljük őt. A Zsoltárok könyvében azt olvassuk, de nem fogadok el házadból bikát, sem ablakaidból, vagy aklaidból bakokat, hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ és minden, ami betölti. Mondja az Isten, enyém a világ és minden, ami betölti. Vagy a Pál apostolnál azt olvassuk, nem szorul az Isten ember kéz szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, lehelletet és mindent. Isten ad mindenkinek életet, lehelletet és mindent. Isten tehát úgy mutatkozik be a Bibliában, mint szuverén úr, aki nem függ senkitől. És attól, hogy tiszteljük őt, nem válik a legkötelezettünké. Azzal nem kenyerezzük le az Istent, hogy megadjuk neki azt, ami neki egyébként is jár. Hiszen mindent ő ad. Nem szorul ránk. Ellenkezőleg azt kell megértenünk, hogy mi vagyunk teljes mértékben kiszolgáltatva neki. Mi vagyunk ráutalva, nem ő van ránk utalva. Nekünk van szükségünk arra, hogy tiszteljük őt, nem neki van szüksége arra, hogy tiszteljük őt. Izrael papjai ezelé a szuverén úr elé viszik oda a hitvány áldozataikat. És végül Malakiás proféta arra is figyelmezteti a népe papjait, hogy ha már képtelenek szeretni őt atyaként, és nem tudják őt a hatalma miatt tisztelni, akkor ne felejtsék el, hogy az Isten választhat magának másokat. A 11. verset olvastam, de igazából az eredeti értelmében az egy jövő idejű kijelentés. És így kellene inkább elhangoznia, hiszen napkelettől napnyugatig nagy lesz az én nevem a népek között, és mindenütt jó illatú áldozatot mutatnak majd be nevennek. És az tiszta áldozat lesz, mert nagy lesz az én nevem a népek között, mondja a seregek ura. Ez egy jövő idejű kijelentés. És mivel ismerjük Izraelnek a történetét, és tudjuk nagyon jól, hogy igenis, amikor elküldi Isten az utolsó mencsvárat, Jézus Krisztust, az ő népéhez, hogy emberek, itt van a fiú, aki azért jött, hogy a messiásotok legyen, hogy megváltsod benneteket, tudjuk, hogy Izrael nemet mond a messiásra. És mind a mai napig nemet mond a messiásra. És tudjuk, hogy micsoda tragédiája ez egy népnek, amelyet az Isten kiválaszt. És tudjuk azt is, hogy Isten félreállította az ő népét, hogy bennünket, akik nem vagyunk Izrael fiai és leszármazottai Ábrahámnak testileg, De lelki értelemben lehetünk Ábrahám leszármazottai hitáltal. Hogy Isten nyisson a pogányok felé, és tudjuk, hogy ez valóság. És Isten kinyitotta az ajtót azok előtt, akikről azt mondta sokáig, hogy ők nem az én népem. És tudjátok, kedves testvérek, ez nem úgy történt egyik pillanatról a másikra, hanem ahogyan mondtam nektek a múltkor, több mint 400 év telik el, amíg az Isten valósággá teszi, amit itt elmondott. Hogy majd jön egy másik nép, amelyik többre fog engem tartani, és többre fog engem becsülni, mint ti. Amelyik tisztelni fogja az én nevemet. És az az áldozat tiszta lesz, azt mondja az Isten. Ez nem egyik pillanatra a másikra következett be, hanem eltelt 400 év. Az Isten türelmesen várt. Ennek nem kellett volna valósággá lennie, de valósággá lett. Mert Izrael nem becsülte az Istennek a nevét. Nem is kérdés tehát, hogy az Isten türelmese. Mert türelmes az Isten. Sokáig vár. Sokáig vár, és várja, hogy megbecsüljék őt. És azt gondolom, kedves testvérek, hogy ez ma is így van. Az, aki nem veszi komolyan Istent, és nem becsüli meg, Isten egy darabig vár, akár évekig, és aztán azt mondja, hogy jó, akkor elengedlek, menj. Menj, amerre akarsz. És Isten jön, és hoz egy másik valakit a helyére. Mert az Isten, ha akar, kövekből is támaszt magának fiakat. A zsidókhoz írott levél írója attól óv bennünket, hogy ne kövessük Izraelnek a példáját, akik megvetették az Isten jóságát és szeretetét. Ezt olvassuk. Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől, sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától, mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Mert amikor ezt mondja az írás, ma ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ezért mondtam azt, hogy mi sem vonhatjuk ki magunkat Malakiás szavai alól, mondván, hogy ezek nem nekünk szólnak, hanem Izrael papjainak szóltak akkor. Mert Krisztus által mi úgy ismerhetjük Istent, mint atyánkat. Én azt gondolom, hogy mindannyian, akik itt ülünk, megízlehetünk sokszor és sokféleképpen az Isten jóságát és szeretetét. Én biztos vagyok benne, ha most leülnénk egy fehér abrosz mellé, és beszélgetnénk mondjuk egy jó bor mellett, akkor mindannyian el tudnánk mondani azt, hogy Isten mennyire sok mindenben megmutatta azt, hogy szeret bennünket. Hogy hogyan mentett ki bennünket helyzetekből, hogy hogyan ajándékozott meg bennünket olyan dolgokkal, amikről nem is gondoltuk volna, hogy egyszer ajándékként megkaphatjuk őket. Hogy hogyan ajándékozott meg olyan emberekkel, akik szeretnek bennünket, akik tisztelnek bennünket. Ezek mind nagy dolgok. Ezek mind Isten ajándékai, mert emlékezzetek, azt mondja az ige, hogy mindent tőle kapunk. De közben ott van a másik oldalon, az, hogy vajon mit adunk ebből vissza? Hogyan szeretjük őt viszont? És vajon visszaadunk-e neki valamit abból, és úgy adunk neki vissza abból, ahogy megmutatja irántunk a szeretetét, hogy az Istenhez illik? És mindezt annak a fényében kérdezem, hogy Isten számunkra is úgy jelenti ki magát, mint legfőbb tekintély, mint mindettől független felettünk álló Úr, és aki mégis fontosnak tart bennünket és szeret bennünket. És ne gondoljátok, kedves testvérek, hogy lelkipásztorként én most itt állok, aztán mondok valamit, és ez nem szemrehányás, mert veletek együtt én is ott állok az Isten előtt. És Isten engem is kérdez, hogy milyen a te Isten tiszteleted? Hogyan szeretsz te engem? Én azt gondolom, hogy Isten Azt akarja velünk megértetni, hogy mi rá vagyunk utalva. Azt akarja megértetni velünk, hogy ő szeret bennünket. És ha már nem tudjuk őt viszont szeretni, legalább tiszteljük, hogy ő mindenek felett álló Úr felettünk. Gyertek, most álljunk meg az Úr előtt, mint aki a mi atyánk, és csendesedjünk előtte, hogy érdemtelenül szeret bennünket. És kérjük azt tőle, hogy úgy tudjuk szolgálni őt ebben a világban, hogy az, aki látja az életünket, hallja a szavainkat, követi a döntéseinket, az lássa azt, hogy minden botlásunk, bűnünk ellenére mi mégiscsak az Istent akarjuk szolgálni.